Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy olvassuk Lukács evangéliumának 13. részében. Lukács evangéliumának 13. részében az első 9 versben így szól hozzánk Isten igéje. Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik neki hírt mondának a Galilea beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus mondanékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, minnyáján hasonlóképp elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek, sőt, inkább, ha meg nem tértek, minnyáján hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondá, vala egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, ímé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Azt pedig felelvén mondanéki, uram, hagyj békét neki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk most. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük te néked, hogy ma is téged dicsérhettünk, az ének szavaival is hozzád kiálthattunk hálaadással, kéréseinkkel. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod a mi dicsérő szavainkat, a mi kéréseinket, hálaadásainkat. Köszönjük néked, hogy arra is kérhetünk most tényleg, hogy legyél itt velünk. Áld meg Isten tiszteletünket, Urunk. Szólj hozzánk az igén keresztül, lelked erejével. Add, hogy meghalljuk, megértsük, elhiggyük és kövessük a te szavadat. Ne engedd, hogy hiába lett légyen az, hogy eljöttünk ma is ide a templomba. Bár soha nem jövünk ide hiába, hiszen mindig tanítgatsz minket. De látod, hogy milyen sokszor a te igéd olyan köves helyre esik, aztán szépen nem lesz belőle semmi. Vagy tövises helyre, és megfojtják a különböző világi dolgok, kívánságok. Látod, hogy olyan sokszor az útszélre esik az igédnek a magja, és jönnek madarak, és rögtön kicsipegetik onnan, és már is eltűnt belőlünk, hogy kimegyünk a templomból. Segíts minket, Urunk, hogy a mi szívünk jó föld lehessen, és a te igédet befogadjuk, forgassuk, hittel megtartsuk, kövessük azt, és így jó gyümölcsöt teremjünk a te dicsőségedre. Köszönjük néked, hogy nagyon szeretsz minket, mindenkinél, mindennél jobban szeretsz. Nem miattunk, hanem fiad vére miatt, fiad áldozata miatt. Köszönjük néked, hogy érte kegyelmes mennyei édesatyánk vagy. Törődsz velünk, gondod van mireánk, egyen-egyenként számon tartasz bennünket, akármi is történik körülöttünk vagy az életünkben. Légy áldott, hogy így állhatunk most előtted, és így figyelhetünk ebben az órában is, te reád. Áld meg Isten tiszteletünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülődve énekeljük a 153. dicséretünket. A 153. dicséretünket. A 153. dicséretünk így kezdődik. Ó, mely boldog az ember, ki téged, élő, igaz, egy Isten megismerhet.
Thank you. Még jobban naponként dicsérhessünk, búzgóban szent lelkedet hozzánk ke végre. Küld el segítségre.
Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 13. részéből olvassuk, a 2. és 3. versből. És felelvén Jézus mondanékik: gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, minnyájan hasonlóképpen elvesztek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a mai világban meglehetősen sok tragikus helyzet figyelhető meg. Alig lettünk túl egy világjárványon. Már is kitört egy háború a szomszédban, és már a többnyire világos mindenki előtt, hogy ennek hátterében iszonyú erők feszülnek egymásnak. A háború csak a felszín, elég borzasztó felszín, mögötte borzasztó politikai és hatalmi és gazdasági játszmák zajlanak. Mindezek begyűrűznek ide hazánkba is, és család és egyén életünkbe is tapasztaljuk ezeknek a negatív következményeit, mert mindenféle áremelkedések történnek, élelmiszerárak, energiaárak. Ráadásul ezektől függetlenül történnek mindenféle testi-lelki nyomorúságok az életünkbe, megbetegedések, balesetek, halálesetek, amik akár minket, akár szeretteinket érik utol. Szóval van elég baj körülöttünk. A gondolkodó emberek az ilyesféle krízisek láttán és ezek között élve sokféle kérdést tesznek fel. Persze vannak, akik nem tesznek fel egyáltalán semmiféle kérdést, mert nem hajlandó gondolkodni se. Úgy élnek, mintha mi se történt volna. De aki gondolkodik, az többnyire kérdez, például, hogy miért történnek ezek a bajok. Hogyan fogjuk fel ezeket? Mit tegyünk ezekben a helyzetekben? Milyen következtetéseket vonjunk le ezekből? Milyen magatartást tanúsítsunk ezekben a krízisekben? Vagy egyáltalán mikor lesz vége ezeknek a nehézségeknek? Hát a felolvasott alapigényből azt tűnik ki, hogy a Jézus korabeli embereket is foglalkoztatták a környezetükbe zajló mindenféle tragédiák. Egy napon Jézushoz jött egy embercsoport azzal a szörnyű hírrel, hogy Pilátus vérengzést rendezett zsidók között, akik Jeruzsálemben áldozatot szerettek volna bemutatni, vagy talán már éppen áldozat bemutatás közben voltak. Ez a politikai vetületű tragédia, hiszen Pilátus ugye római volt, ezek meg zsidók voltak. A megszálló hatalom vérengzett a helyi lakosság között, mégpedig akkor, amikor azok éppen szent kötelességüknek igyekeztek eleget tenni. Tehát jöttek Jézushoz hírt adni erről a legfrissebb borzalomról, és nyilván várták, hogy majd Jézus valamit mond erre. Valahogy lereagálja ezt a dolgot, valamit hozzáfűz ehhez. Hát Jézus válaszolt nekik, de nem olyan választ adott, amire azok ugye vártak volna. Minden esetre ma azt szeretném veletek egy kicsit megfontolni, átgondolni, hogy mit teszünk mi a tragédiák idején, vagy mit tehetünk, mit tegyünk Jézus Krisztus szerint. Az első dolog, amit tehetünk, az, hogy közhírré tesszük a rossz híreket. Az utolsó ítéletről beszélt Jézus a tanítványoknak az előző rész végén, olvassuk ezt, és ugyanabban az időben, így kezdődik a mai ige szakaszunk, ugyanakkor jöttek valami emberek, akik hírt hoztak néki, mégpedig ezt a nagyon rossz hírt, amit említettem. nem ismerjük más forrásokból ezt az esetet. Talán a Pilátus, mint a helyi helytartó, úgy látta, hogy ezek a Galileából jött zsidók, ezek valami olyan bűnt követtek el, ami miatt meg kellett őket ölni, még hogyha a legszentebb kötelességüket gyakorolják akkor is, mert valami olyan főbejáró vétkük lehetett, hogy akárhol kapják őket, ki kell őket végezni. Hát végül is úgy tűnik, hogy a templomban történt ez az áldozat bemutatás közben, és az ő vérüket, mármint hogy a galileaiak vérét, Pilátus az ő áldozatukéval, tehát az áldozati állatok vérével elegyítette. Szóval ez az esemény csak innen ismert, minden esetre Pilátusról fönnmaradt egy csomó főjegyzés, amik mutatják, hogy ő egy elég vérengző, kegyetlen ember volt, és ez teljesen beleillik a róla fennmaradt képbe. Tehát jöttek ezek az emberek, és elmondják ezt a legújabb borzasztó szenzációt, várva, hogy erre mit lép Jézus, hogy a kommentálja ezt a dolgot. Talán majd azt várták, hogy Jézus lehordja Pilátust a sárga földig, mint a politikai hatalom birtokosát, és kikiáltja egy szörnyű diktátornak, és elítéli nyilvánosan, vagy esetleg pártját fogja az áldozatoknak, és mély sajnálatát fejezi ki az áldozatok és hozzátartozóik iránt, vagy esetleg azt fogja majd mondani, hogy ők igazi mártírjai a zsidó népnek, vagy egyszerűen csak együtt szörnyűködik majd a hírhozókkal. Minden esetre ezek az emberek azt tették, amit a legtöbb ember csinál, amikor hall valami rosszat, valami tragikusat. Azonnal tovább mondták azt ugye Jézusnak. Nem mondom, hogy tovább pletykálták, de hát ma is egy csomó ember ezt csinálja, hogy tovább pletykálja a rosszat, amit hall, vagy amit lát. Hallottad? Tudom, hányszor találkozunk ezzel, ugye? Jönnek, ha akarjuk, ha nem, ha kíváncsiak vagyunk, ha nem, mondják. Értesülnünk kell valakitől mindenféle rosszról. Élen jár természetesen a média, különböző hírportálok, különböző közösségi oldalak nyomják egymásnak a rossz híreket folyamatosan. Hallottátok? Mit csinált? Fölháborodik mindenki. Gonoszság, tragédia. Már mintha egyesek élveznék, hogy ezeket közhírré tehetik. Egyszerűen így verte meg, úgy verte meg. Hallottátok? A rendőrséget kellett kihívni. Összevesztek. Milyen kiabálás volt. Öngyilkos lett. Ez csalt, az lopott. A szenzáció a rossz hír. Már jó híreket nem is lehet nagyon hallani, csak rossz híreket. Kéjjel adják tovább, megdöbbenés szillelve. Ennek van hírértéke, földrengés, szökőár, terrortámadás, éhínség, járvány, azonnal megjelenik a sajtó, mondják, mi meg adjuk tovább. És mindig vannak, akik továbbadják. És még hozzá is tesznek. És a rossz hír dömpingben nagyon ideje sincs az embernek elgondolkodni azon, hogy ezeknek a dolgoknak azért lehet valami mélyebb és esetleg fontosabb üzenete is. Tehát jönnek Jézushoz az emberek, és mondják neki ezt a tragikus hírt, mintha nem tudta volna egyébként. Hát ezt kell csinálni nekünk is, hogyha valami rossz hírt tudunk, vagy hallunk, akkor rögtön hogy rögtön írjuk a Facebook oldalra, meg a Messengerre, meg a mit tudom én, és akkor vagy mondjuk a szomszédnak, mondjuk a buszon, mondjuk mindenhol, hallottad? És mondjuk a rossz hírt. Tovább nem lépünk, csak és várjuk, hogy hogy reagálnak. És általában így reagálnak az emberek. Vagy elítélik azt, akit mi elítélünk, vagy fölmagasztalják az áldozatokat. Velünk háborognak, velünk zúgolódnak. Ennyi? Hát lehet így is. Azonban nézzük a második lehetséges teendőt. Ezek az emberek, bár nem mondták ki, de Jézus válaszából kiderül, hogy mire gondoltak. Nem mondták ki, mert azért annál jobban neveltek voltak, de arra gondoltak, mondja Jézus nekik, azt gondoljátok, hogy ezek a Galilea beliek, akiket most itt leöldözött Pilátus, ezek bűnösebbek voltak az összes többi Galilea belinél? Ti ezt gondoljátok. És valóban ezt gondolták azok az emberek. Ezek zsidó emberek voltak, akik egy ilyen megtorlás hitet vallottak magukénak, és úgy gondolták, hogy akit ilyen tragédia ér, aki ilyen tragédiának lesz az áldozata, az sokkal bűnösebb, mint más emberek. Jézus is mond nekik egy rossz hírt, amit ők is tudtak, mert valószínűleg ezek jeruzsálemiek voltak egyébként. És mondja, hogy és gondoljátok-e, hogy itt Jeruzsálembe, a Siloam város részben volt egy torony, ahol valószínűleg a templomi áldozatokhoz használt galambokat tenyésztették, és ez a torony a délkeleti falhoz volt építve, és az leomlott, és maga alá temette 18 embert, akik ott jöttek, mentek éppen. Ezt az eseményt se ismerjük máshonnan, csak innen. Elég gyorsan meghaltak, egyik pillanatról a másikra az a 18 ember. De annak kapcsán is azt gondoltátok, és gondoljátok, hogy azok bűnösebbek voltak a többi Jeruzsálembelinél. Ezért érte pont őket ez az isteni büntetést. A bűnösségük átlagfelettiségét igazolja az, ami velük történt. Akár Galilea beliek, akár jeruzsálemiek. Így gondoljátok. Igen, a zsidók így gondolták. Volt alapja ennek a gondolkodásuknak, mert Isten megmondta azt, hogy az ember tetteinek vannak következményei, a jó tetteinek is, meg a rossz tetteinek is. Volt ennek bibliai háttere ennek a gondolkodásnak, de majd mindjárt visszatérek arra, hogy mégiscsak féligasság volt ez. A lényeg, hogy ezek a hírvivők rögtön a bajba jutottak erkölcsis állapotára nézve vontak le következtetéseket. És ráadásul ezzel az eljárásukkal önmagukat jobbnak minősítették az áldozatoknál. Ugye, mert ha azok, akik meghaltak, bűnösebbek voltak másoknál, akkor nálunknál is bűnösebbek voltak. Vagyis mi kevésbé vagyunk bűnösek, mert hogy nem minket ért a tragédia. Az éremnek ugye két oldala van, ezek azért haltak meg, mert bűnösebbek voltak, de mi jók vagyunk, mi jobbak vagyunk legalábbis. Mi még nem vertük ki Istennél a biztosítékot, hogy rásújtson az életünkre, és elvegye az életünket. Mi még benne vagyunk a tűrés határában, mert alapvetően mi jók vagyunk, és fellélegezhetünk. Nem kell idegeskednünk, mert Isten nem bennünk talál olyan sok hibát, hanem azokban talált olyan sok hibát, amit már megelégelt. Bizonyos értelemben ez a következtetés bibliai alapokon nyugszik. De azt mondom, hogy bizonyos értelemben, mert bizonyos értelemben meg nem teljesen bibliai alapon nyugszik. Már az Ótestamentumban is ugye látszik az, hogy egyfelől, hogyha az emberek betartják az Isten törvényét, akkor áldás száll rájuk, ha nem tartják be, akkor meg Isten büntetése száll rájuk. Ezt Jézus nem kérdőjelezte meg soha, hogy ez így van. Ugyanakkor már az Ótestamentumban is látszik, hogy ez nem mindig így van. Nem mindig így van. A földi életben legalábbis történnek dolgok nagyon komoly hívő emberekkel, mint például Jobbal, vagy akár Dáviddal is, akik igencsak igyekeztek Isten törvénye szerint élni, mégis mennyi rossz dolog történt velük. Nem csak jó, sőt, inkább hosszú ideig csak rossz dolog történt velük, tragikus dolgok. Máskor pedig olvassuk például a Aszáv Zsoltárába, 73. Zsoltárba, hogy azon panaszkodik, hogy Itt vannak ezek az istentelen emberek, akiknek meg milyen jól megy a sora. Hát ezek aztán nem hívő emberek, hitetlenek, és mégis milyen jó megy a soruk. És akkor itt jutott az ószövetségi ember egy olyan gondolathoz, hogy Isten igazságtalan, vagy igazságos. Mert igazságosnak akkor tűnik, hogyha betartja valaki a törvényét, és azt megáldja. És ha valaki nem tartja be, akkor nem áldja meg, hanem megbünteti. Hogyha nem így történik, akkor az Isten nem igazságos, vagyis igazságtalan. Az Isten igazságtalan? Valójában nem igazságtalan az Isten, hanem egy másik vonása van itt, az tűnik mi elénk is, egyébként a zsidó emberek elé is ez tűnt volna, ha észrevették volna, tudnélik Isten kegyelmessége, Isten irgalmassága. Ami sokszor a bűnösökkel, az ellene lázadó emberekkel úgy bánik, hogy jól bánik velük. És azért bánik jól a hitetlen emberekkel, hogy őket a jósága által a megtérésre rávegye, a hozzáfordulásra rávegye. Nem tudod, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít, mondja Pál apostol a római levélbe. Sokszor a hitetlen emberek azért tapasztalnak mindenféle jó dolgokat, nem azért, mert Isten igazságtalan, hanem azért, mert Isten kegyelmes. És a jóságával akar őket szinte magához édesgetni. Megáldja őket, megjutalmazza őket, sikeressé teszi őket. Hát, ha megtérnének. Ellenben a hívőket is érhetik bajok Isten kegyelméből, mert Isten kegyelmes, atya a hívőknek, és ahogy Jakab is írja, formálja az ő gyermekeinek az életét, és sokszor a nehezekkel próbálja őket formálgatni. Nem azért, mert bünteti őket, mint például Jobot, nem büntette Isten, hanem formálta őt, a hitben erősítette. Nehéz volt az, amin átment, de mégis Isten atyai irgalma vette őt körül a nehézségeibe, és formálta, és erősítette az ő hitét. Tehát az Úr Jézus korabeli emberek, hogy így mondjam, odáig eljutottak, hogy Isten igazságos, és akkor a törvényt, aki betartja, azt megjutalmazza, aki meg nem tartja, azt megbünteti, ez igaz. De nem látták az Isten irgalmasságát és kegyelmességét. És majd mindjárt rátérünk arra, hogy Jézus pont arra hívta fel őket, hogy térjenek meg, vagyis Isten kegyelmével is számoljanak, és éljenek az Isten kegyelmével. Azok, akik hírt hoztak neki. De nem akarok ide gyorsan előre szaladni, hanem csak oda visszaugrok, hogy tulajdonképpen ma se halt ki ez a fajta gondolkodásmód, ami a Jézushoz jövő emberekben volt. Ez az egyoldalú gondolkodás. Ma is sokan, ha valakit valami baj ér, arra gondolnak szinte önkéntelenül, hogy hát az Isten megbüntette, utolérte az Isten büntetése, nem ver bottal az Isten, vagy mit mondanak ezt, azt, amazt az emberek. Megérdemelte. Biztosan nem jó ember ez. De én jó ember vagyok, mert én aztán nem engem ért a baj, tehát én jó ember vagyok. Az Istennek nincs ellenem semmi kifogása. Már is egy rossz következtetést vonnak le. Hát ott van ez, testvérek, hogy másokat ilyen-olyan baj ér, akkor az azért van, mert Isten igazságos. Én velem is igazságos, de mivel én jó ember vagyok, engem nem büntet meg. És a magamra nézve ilyen kis kedves feloldozó ítéletet hozok, és megnyugtatom magamat, és élek tovább úgy, mint Marci Hevesen. Mert nem engem ért a baj. Istennek nincs velem baja. Biztos jó szemmel néz rám, mert nem vagyok rossz ember, nem vagyok olyan gonosz, legalábbis olyan átlagon feletti gonosz ember, mint mások, akiket a baj ért. Na hát nem kell így logikáznunk, testvérek, nem ez a mi dolgunk. Az Úr Jézus, testvérek, hogy a harmadik pontra kanyarodjak, hogy jeleztem, belelátott ezeknek a hírhozóknak a szívébe. És látta azt is, hogy ezek magukat jobbnak tartják azoknál, mint akiket a baj ért. És kétszer is kimondta azt nekik, mindkét esemény kapcsán, ami fölmerült a beszélgetésbe, hogy ha ilyet látnak, vagy ilyen rossz hírt hallanak, akkor miféle következtetésre kéne eljutniuk. Nem más következtetésre, mint arra, hogy meg kell térniük. Meg kell térniük. Hogy így mondjam, a lehető leghatározottabban vissza is utasítja azt, hogy volnának valakik, akik átlagon felüli bűnösek lennének, mások meg átlag alattiak. Nincs ilyen. Nem, mondom néktek. Azt gondoljátok, hogy ezek bűnösebbek voltak másoknál? Nem. Mondom néktek, és ez a mond még nyomatékos is. Nem éricskéljétek itt az embereket, és hogy ők ennyire bűnösök, ti meg nem vagytok annyira bűnösök, mert Jézusnál is egyértelműen az egész Biblián végighúzódik, hogy nincsenek kis bűnösök, meg nagy bűnösök. Nincsenek átlag feletti bűnösök, meg átlag alatti bűnösök. Mindenki egyformán bűnös. És mindenki ugyanazt érdemelni az Istentől egyébként. Egyszerűen mi se gondoljuk ezt, testvérek. Nem szabad ezt gondolnunk, hogy hát azok nagyon nagy bűnösök voltak, de mi bezzeg? Nem, testvérek, senkinél nem vagyunk jobbak. Én se, ti se, egyikünk se. Egy hitetlennél se vagyunk jobbak. Azért, mert itt ülünk a templomba, vagy mit szépen fel vagyunk öltözve, vagy nem tudom milyen háttérből jövünk. Nem vagyunk jobbak. Mindnyájan egyformán bűnösök vagyunk az Isten szemében, és egyformán haragszik ránk az Isten, ugyanúgy azokra is, akik nincsenek itt, meg ránk is. És ugyanazon ítélet alatt vagyunk, ugyanazon károsztató ítélet alatt vagyunk mi is, mint amazok. Senki nem bűnösebb a másiknál, és senki nem jobb a másiknál, hogy elítélhetni a másikat. Senki nem állíthatja magát, egyikünk se egy piedesztár, és mi nem vagyunk olyan rosszak, mint ők. És mi elítéljük őket, mert mi jobbak vagyunk. És lehet, testvérek, egyébként az is lehet, hogy ez a gondolkodás ott van bennünk is, amikor baj ér bennünket. Mert előfordulhat, hogy minket ér a baj, és akkor mire gondol az ilyen gondolkodású ember? Arra, hogy hát biztos bűnösebb vagyok másoknál. Nem csak mások néznek rám úgy, hogy téged ért a baj, te bűnösebb vagy nálunk, mert nem minket ért a baj, ugye? Hanem én is így gondolok magamra, hogy biztos bűnösebb vagyok másoknál, és most az Isten megvert engem ezért. És biztos? Ne gondoljunk itt se másokra, testvérek, se magunkra. Ne ítéljük meg másokat, se még önmagunkat se ilyen szempontból. Kevésbé vagyunk bűnös, mint mások. Vagy ők sokkal bűnösebbek, mint én. Ezt felejtsük el, testvérek, minden ember istenteremtmény, és minden ember Ádám és Éva óta ugyanolyan istenterem, önistenítő szívvel születik, a bűnbe születik, egyik többször szegi meg az Isten törvényét, mint a másik, de teljesen mindegy, hogy hányszor, mert senki nem üti meg az Isten mércéjét. Egyik 20 cm mélyen van, a másik 2 méter mélyen van a vízszint alatt. Teljesen mindegy, a végeredmény szempontjából lényegtelen. Ahogy mondtam, Isten mindenkire egyformán haragszik, és mindenki felett kimondta ugyanazt a károsztató ítéletüket. Ítéletét. Úgy is fogalmazhatom, hogy mindenki megváltásra és Isten kegyelmére szorul. Kivétel nélkül. Mindenki. És Jézus arra tanít, hogy a kortársai is, meg mi is, ezekből a tragédiákból ne arra következtessünk, hogy ki mekkora bűnös, meg mekkora nem, meg mi mekkora bűnösök vagyunk, meg mekkorák nem. Sőt, inkább, mondja Jézus. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Ha meg nem tértek. Vagyis Jézus megtérést szorgalmazott a hírhozóknál. Megtérést. Visszatérést az élő Istenhez. Ne arról elmélkedjetek, hogy most akkor Pilátus mekkora rohadt gazember. Meg ne arról, hogy azok mekkora áldozatok. Meg ne sajnálkozzatok itt össze-vissza, hanem térjetek meg. Mert ez a dolgotok. Ez a dolgotok. Mert ti is ugyanolyan bűnösök vagytok, mint azok, akik ottan elvesztek, és akiket a baj ért. Meg kell térnetek. És igénybe kell, hogy vegyétek, más szóval így is ki lehetne fejezni a megtérést, hogy igénybe kell, hogy vegyétek az Isten kegyelmét, amit felétek nyújt, vagy amit nektek kínál. Az áldozatért, egyébként amit bemutattak volna azok az emberek is, az áldozatokért. A megtérés nem más, mint a kegyelem igénybevétele. Bűnös emberként, az áldozatért. És most már mi ugye nem zsidó emberek vagyunk, hanem keresztény emberek vagyunk. Mi már tudjuk ezt még mélyebben érteni, és tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus az áldozat, akiért az igazságos Isten kegyelemmel fordul hozzánk, piszok nagy bűnösökhöz. És kínálja nekünk az ő irgalmasságát. És akkor térünk meg, amikor ezt az irgalmat bűnös emberként elhisszük és magunkhoz öleljük, mert akkor magához ölelt minket már az Isten. És ezen dolgozik az Úr, ezért mondja Jézus mindjárt ezekhez az eseményekhez kapcsolva, ezekhez a szavaihoz kapcsolva azt a példázatot a szőlős gazdáról, illetve a kertjében található fügefáról, amihez járt már 3 éve, és nem talált rajta semmiféle termést. És akkor mondja a vincellérnek, mondja a megbízott kertészének, hogy hát vágd ki ezt innen, mert ez csak itt nő, foglalja a helyet hiába a szőlőtől, más hasznos növényektől, vágd ki, mert... És akkor a vincellér, a kertész haladékot kér. Még 1 évet adj neki. Még megkapálom, még megtrágyázom. Hát ha fordul a sors, fordulat következik be a sorsába, és elkezd teremni. Jó gyümölcsöt teremni. Nyilvánvaló testvérek, hogy itt a Isten a kert tulajdonos, a szőlős gazda, az ő fügefája, az Izraelt jelképezi a fügefa. És Jézus pedig a kertész, aki már 3 éve ott dolgozott Izraelbe, és nem jött semmi füge a fügefára, nem jött gyümölcs, vagyis nem tértek meg. Nem tértek meg a zsidók, pedig ott volt Jézus köztük. Hallgatták a tanításait, egyik gyönyörűbb tanítás, mint a másik. Látták az életét, hogy segít az embereken, milyen csodákat cselekszik, milyen hatalmas. Látták, hogy bűntelen, abszolút tiszta életet él. És egyszerűen hívja őket vissza magához, hogy higgyenek benne és kövessék őt. Hívja őket vissza Istenhez, Isten országába hívja őket, és nem mentek. Egy páran mentek, de a nép maga nem mozdult meg nagy átlagba, de még egy kis haladékot adj nekik. Hátha megtermik a megtérés gyümölcsét, mondja Jézus az Istennek. Csak kapálgatom itt. És valójában, testvérek, ez nem csak Izraelre vonatkozik, hanem tulajdonképpen mire járunk is. Már régen el kellett volna minket söpörjön a mennyei gazda, az ő szőlős kertjéből, most így mondom, a világból. Már régen, ha a bűneinkre néz, vagyis a gyümölcstelenségünkre, akkor már nem lennénk itt. Csak Jézus esedezik értünk, és még mindig kapálgat minket, meg trágyázgat minket. Dolgozik rajtunk, hogy teremjük már a megtérés gyümölcsét, térjünk már meg. Ne csak tudjunk erről, hogy van ilyen, hogy megtérés, hanem térjünk meg konkrétan. Bánjuk meg azt, hogy olyanok vagyunk, amilyenek. Kérjük a kegyelmet imádságba, és fogadjuk el, köszönjük meg az Isten kegyelmét, amit Krisztus véréért ad nekünk. És kezdjünk így Istennel megbékélten élni. Úgy is mondhatom, hogy helyezzük át az Istennel való kapcsolatunkat a törvény talajáról a kegyelem talajára. Ez is a megtérésnek egyféle megfogalmazása. A törvény alapján áll az, testvérek, akinek az Istennel való kapcsolatban az, aki azt gondolja, hogy én betartom a törvényt, és Isten ezért engem meg fog jutalmazni. Hát én a 10 parancsolatot én azt betartom. Hát arra törekszem, hogy azt betartsam. Hát néha nem sikerül, de hát azért nagyjából azért mégiscsak sikerül. Következésképp Isten szeret engem, megáld engem, megjutalmaz, nem nincs tőle félnivalóm. Adok, és ő is ad. Betartom, ő is megáld. Lehet így is az Istennel próbálkozni, csak ez egy eleve kudarcra ítélt próbálkozás, testvérek. Ezt áthúzza a Biblia mindenhol. Az Ószövetség is, az Újszövetség is. Próbáld meg a törvényt úgy betartani, hogy Isten követeli meg. Ha valaki egyet megront a 10 parancsolat közül, az egészet megrontotta, azt mondja Jakab. És mibe kerül megrontanunk azt a bármelyik parancsolatot a legkisebb mértékben? Semmibe. Azt olyan zsigerből tudjuk csinálni, mint annak a rendje. Ne lopj. Ne paráználkodj. Szeresd fele barátodat. Ne kívánj azt, ami az övé. És akkor még csak az emberekkel kapcsolatos dolgokat mondtam, nem, hogy Isten legyen az első a szívedbe, az életedbe. Nem te. Hát melyiket tartottuk mi be? Milyen alapon állok oda én a törvény, Isten, hogy a törvényedet betartottam, és méltó vagyok arra, hogy engem megjutalmazzál és megáldjál. Senki, testvérek. A törvény alapján állunk Isten előtt, és a törvény alapján képzeljük Istennek a hozzánk való viszonyát, meg a mi hozzávaló viszonyunkat, akkor nekünk annyi, az egész földi életünknek annyi, de az örök életünknek is. Ha halálba, kárhozatba megyünk, a törvény alapján nem lehet üdvözülni. Át kell helyezni, ez a megtérés, át kell helyezni az Istennel való kapcsolatunkat a kegyelem talajára. Kegyelem az, amikor a törvénytől elítélve, bűnös emberként kérem Istentől, hogy irgalmazzon nekem, és fogadjon el engem Jézus Krisztus vére érdeméért. Nem az én érdemeim, az ő vére érdeméért. És ha ezt teszem, ígéretet adott rá, hogy megbocsát és elfogad. És belekapaszkodhatunk ebbe az ígéretbe. Ez a jó hír. Belekapaszkodhatunk ebbe az ígéretbe, és onnantól kezdve tudhatjuk, hogy Isten szeret minket. Nem azért, mert jók vagyunk, nem azért, mert rosszak vagyunk, hanem Krisztus véréért szeret minket. És ha jót teszek, akkor is szeret. Ha rosszat teszek, akkor is szeret, mert nem magam miatt szeret vagy nem szeret, hanem Jézusért szeret. A véréért, a keresztjéért szeret. És én azért a keresztért hálából adom neki a szívemet és az életemet, és igyekszem betartani az ő törvényét. De nem a törvényen áll az Istennel való kapcsolatom, és nem azon bukik, hanem a kereszten. Jézus áldozatán áll vagy bukik az Istennel való kapcsolatom. Ez a megtérés. Megragadása Jézusnak, az általa szerzett kegyelemnek. És tudhatom, hogy akkor engem átölelt az Isten. Nem csak a földi életre nézve, hanem az örök életemre nézve. Akármi is történik velem vagy körülöttem. Térjetek meg, mondja Jézus. Itt vagyok, higgyetek én bennem, kövessetek engem. Ott akkor ezt jelentettem megtérni, de ma már hát ugyanezt jelenti, de bele tartozik Krisztus halála és feltámadása, és az ő megváltó munkája. Megtérek. Ezen múlik minden. Nos, testvérek, mire igyekezzünk, amikor látjuk és halljuk a tragédiákat körülöttünk? Az legyen, hogy akkor most nekifogunk, aztán nyomjuk szana szét a rossz híreket mindenkinek, és fölháborodunk, és aláírjuk, és nem ez a dolgunk. Nem az a dolgunk, hogy mindenféle erkölcsi ítéleteket hozzunk, és magunkat, hogy piedesztára emeljük, hogy a bezzeg, mi milyen jók vagyunk, ezek meg milyen gonoszak, akiket a bajok értek. És nyilván, hogy Isten ránk jó szemmel néz, mert mi nem vagyunk azért annyira, mint ők. Nem ez a dolgunk, hanem az a dolgunk, hogy éljünk a kegyelemmel, és belekapaszkodjunk a kegyelembe, amit Krisztus szerzett meg nekünk, és így kezdjünk Istennel is, illetve Jézus Krisztusunkkal egy teljesen új életet. Térj meg, mondom néktek, mondja Jézus, ezzel fejezzük be, mondom néktek, ha meg nem tértek, mindjárt elvesztek. Vagyis ez nem valami játékos dolog, nem valami vicces dolog, nem valami mellékes dolog, hogy térjetek meg. Már sokan ugyan elcsépeltnek tartjuk ezt, mert annyiszor elmondták már itt, ott, amott, meg mi is hallottuk már, hogy de nem elég, hogy elmondták, meg nem elég, hogy hallottad, hanem be kell, hogy jusson a szívedbe, hogy nekem meg kell térni. Meg kell térnem, el kell fogadnom a kegyelmet. Nem az a megtérés, hogy elkezdek templomba. Sokan azt hiszik, hogy a megtérés azt jelenti, hogy eddig nem jártam templom, most elkezdek templomba járni. Megtértem. Nem. Eddig hazudtam, mostantól igazat mondok. Eddig loptam, mostantól nem lopok. Eddig ilyen voltam, mostantól nem leszek olyan, és akkor megtértem. Nem ez a megtérés. A megtérés nem az, hogy az ember életébe valami erkölcsi jobbítást véghez visz, hanem az, hogy az Istennel való kapcsolatát a kegyelem talajára állítja. Isten azon az alapon akar egyébként velünk kapcsolatban lenni, a kegyelem talaján. Ezért adta oda a fiát értünk, hogy legyen kegyelem nekünk ingyen. És mi higgyünk ebbe a kegyelembe, és Istenhez a kegyelem alapján viszonyuljunk, és engedjük, hogy ő is irgalmasan ölelje magához, és így éljünk neki, és így éljünk vele, és így éljünk érte. Térjetek meg, mert akkor el nem vesztek örökre, hanem éltek örökre. És ez a tét, ez óriási. Ez óriási. Túl nagy a tét, ahhoz, hogy figyelemen kívül hagyjuk az Úr Jézusnak ezt a szavát. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldott Úr Jézusunk, köszönjük te néked, hogy te nem voltál hajlandó bemenni abba az utcába, amiben be akartak kényszeríteni téged. Mert láttad, hogy a zsidó embereknek abban az időben nem a politikai viszonyok, nem a hatalmi viszonyok, nem a gazdasági kérdések a legnagyobb problémái, hanem a lelki problémáik a legnagyobbak. Az, hogy nem hisznek. Nem hisznek a kegyelmes Istenben, aki az áldozatért irgalmas hozzájuk. És nem hisznek ő benne, nem hisznek te benned, Jézusunk, aki jöttél messiásként meghalni értük és uralkodni felettük, benned se hittek. Ez volt a legnagyobb probléma. Az életnek a legnagyobb problémája ma is ugyanez, Urunk. Tudjuk és értjük a te szavaidból. Nem az a baj, ami körülöttünk történik, hanem az a baj, ami bennünk nem történik. Amikor nem térünk hozzád, amikor azt hiszük, hogy a törvény alapján is kapcsolatban lehetünk veled, és te jó szemmel nézel ránk, és másokra meg rossz szemmel, mert a törvényt mi betartjuk, bezzegők nem. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy fölhívtad a figyelmünket a megtérésre, arra, hogy éljünk a kegyelemmel. És azzal a drága kegyelemmel, azzal a drága irgalommal, amit te szereztél meg olyan véres szenvedés és kínhalál révén ott a kereszten, éljünk ezzel a kegyelemmel, és ne menjünk el emellett. Amikor történnek a tragédiák, amikor jönnek azok a kapavágások, akkor kapálgatsz bennünket, kapálgatod az életünket, vagy amikor megtrágyázol, amikor sok jót is adsz nekünk, segíts bennünket, hogy a kapavágások meg a tápanyag is arra serkentsen minket, Urunk, ma is, hogy térjünk hozzád, hogy ne elforduljunk tőled, hanem odaforduljunk hozzád, és elfogadjuk azt a kegyelmet, amit te szereztél, és elfogadjunk téged, magad, és az atyánkat, és éljünk neki, nem önmagunk körül forogva tovább, hanem érte és neki. Kérünk téged arról, hogy segíts megfontolni minden bajok között a te megoldásodat és a te felhívásodat, amin nem csak a földi életünk, hanem az örök életünk minősége is múlik. Kérünk arról, hogy áld meg szívünkben a te igédet, és imádkozunk most, Urunk, gyülekezetünkért is. Áld meg mindazokat, akiknek jól megy a sora, akiknek sikerei vannak az életben, áld meg azokat a továbbiakban is, akiknek valami baja van. Látod, hogy milyen sok testvérünk szenved testi, lelki bajokban, kórházban, vagy akár otthon, műtét előtt, műtét alatt. Kérünk téged értük, hogy légy közel hozzájuk, és vondd magadhoz az ő szívüket kegyelmesen, és add, hogy meg tudjanak nyugodni abban, hogy te szereted őket. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk népünket, hazánkat. Látod, hogy milyen sok fölháborodott ember járker körülöttünk, akik ahelyett, hogy mással foglalkoznának, veled foglalkoznának, a megtérésre figyelnének, és erre törekednének, csak morognak, zúgolódnak, nem tudnak mit csinálni, csak ennyit. És várják, hogy mindenki velük tegye ugyanezt. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi ne álljunk be ebbe a sorba, hanem tudjuk nekik azt az üzenetet továbbítani, amit te is mondtál a körülötted élő embereknek. Ez a mi dolgunk. Segíts bennünket, hogy ezt a küldetést, ezt a missziói, evangelizáló küldetést el tudjuk végezni minnyájan. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg gyülekezetünket, kicsinyeinket, nagyjainkat. Légy közöttünk, és áld meg egész népünket, Urunk, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem a jövő heti alkalmakat. Hétfőn ifjúsági órát tartunk 7 órától. Az Úr Jézus nehezebben érthető mondásaival foglalkozunk alkalomról alkalomra. Szeretettel hívjuk a fiatalokat erre az alkalomra. Kisifi is lesz, az pénteken van, 5 órakor. Oda is a fiatalabb korosztályt várjuk. Hittanórák a szokott rend szerint kerülnek megtartásra. Különálló alkalomként hirdetem, hogy szerdán este 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk, és csütörtökön pedig 18 órától hölgykoszorú lesz. Az asszony testvéreket, a hölgyeket várjuk szeretettel. Hirdetem, hogy ugyancsak még jövő héten rendkívüli alkalomként kerül megrendezésre Kisteleken a Tanyasi Csendes Napunk. Igazából ma van a jelentkezésnek a végső határideje, tehát ha valaki akar oda kijönni, akkor szóljon. Azért kell szólni, mert ebédet is csinálnak, és valamennyire tudni kell, hogy hányan leszünk ott. Tehát ez jövő szombaton 9:30-től lesz délután 16 óráig, kint Kistelek Tanya 349 szám alatt. Már volt tavaly is egy ilyen alkalom, és reméljük, hogy most is jó idő lesz, és egy áldott napot tudunk ott együtt tölteni. Lesz gyerekeknek foglalkozás, lesz felnőtteknek, igei előadás is, lesz imaközösség is, aki tud, szeretettel hívjuk és várjuk. És kérem, hogyha mentek most el, és valaki eldöntött, hogy ő szívesen kijön, akkor szóljon nekem, jelezze azt nekem. Hirdetem azt, hogy ha már Kisteleknél tartunk, a gyülekezetünk adakozik az ottani templomra. Most 4,9, tehát közel 5 millió forintot adtunk már össze a mi gyülekezetünk. Ezt továbbra is kérem a testvéreket, hogy tartsák napi renden, mert szükséges itt erre a célra még adakoznunk. Ha valaki tényleg örömmel ad erre a célra, akkor adjon, akár hosszabb távon is lehet erre is adakozni. Reméljük, hogy szépen sikerül mindent kifizetnünk, amit ott ki kell még fizetni. A végszámla már elkészült, és remélhetőleg egy-két héten belül a hibákat is kijavítja a cég, és akkor használatba tudjuk venni azt a templomot. Majd jelzem a testvéreknek ezt a örömteli pillanatot, mert ez mindenképpen egy örömteli és egy csodálatos dolog, hogy megint ilyenbe lehet részünk. Hála legyen Istennek érte. 2 távolabbi program. Az egyik október 1-én, időjárástól függően a 7. és 8. osztályosokkal gyalogtúrát tennénk a Mecsekbe. Zsófi néninél kell jelentkezni erre a programra, tehát október 1-én 7-esek, 8-osok jelentkezését várjuk erre a kirándulásra. A következő programunk pedig egy házasulandó jegyespár, akit nagy örömmel hirdetek most első ízben, Horváth Krisztián jegyzette eljövendő házastársául Major Bernadettet. Esküvőjük október 15-én lesz, 17:30-kor itt az újszegedi református templomban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.